Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet Pál apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a nagyheti előkészítő Isten tiszteletünket kezdjük meg énekszóval, és a helyünket elfoglalva énekeljük egy szép dicséretünket, könyörgésünket, ez a 231. számú énekünk. 231. számú énekünk mind a 7 versét fogjuk énekelni, ezzel is készítve a szívünket arra, hogy elcsendesedjünk és Istenre figyeljünk. Énekeljük mind a 7 versszakát. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldott vagy Te, örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki megóvtál bennünket és életben tartottál, hogy megélhessük ezt a mai napot. Áldott vagy, örökkévaló Istenünk, hogy újból húsvétra készülhetünk. Mennyei Atyánk, túl terhelt és túl zsúfolt életünket hozzuk most eléd. Kérünk Téged, segíts leegyszerűsödnünk annyira, hogy tudjunk rád figyelni. Hozzuk eléd a szívünket, ami tele van kérdésekkel, kételyekkel, vágyakkal és félelmekkel. Kérünk Téged, vedd kezelésbe az életünket, és dolgozz bennünk ígéd és szent lelked által. Hozzuk eléd kiüresedett életünket is. Kérünk, Te tölts el minket a benned való örömmel, békességgel. Hozzuk eléd céltévesztett, mulandó életünket, amelyben nem találunk biztos pontot. Kérünk, Te adj célt, értelmet az életünknek, hadd találjunk Te benned biztonságot. És drága Istenünk, legfőképpen arra kérünk, szólj most hozzánk, adj válaszokat, vagy tedd fel nekünk azokat a kérdéseket, amelyekre szerinted szükséges választ adnunk. Szerető Istenünk, a szent lelkedért könyörgünk. Amen. Kedves testvérek, ezen a nagyheti előkészítő Isten tiszteletünkön Jézus szenvedés történetének a közvetlen előzményéből fogom most olvasni Isten igéjét. Ez Máté evangéliumának a 26. fejezetében van megírva. A 26. fejezetnek az első 13 versét fogom olvasni. Tehát Máté evangéliumának 26. fejezetének elejétől kezdve így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy 2 nap múlva lesz a Páska ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítessék. Ekkor összegyűltek a főpapok és a nép bénei Kajafás főpap palotájában, és elhatározták, hogy Jézust csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, nehogy zavargást legyen a nép között. Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készítette elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Ez Istenünk igéje. Kedves testvérek, nem olyan rég elém került egy kézikönyv, és ez a kézikönyv azt foglalta össze, hogy az emberi életnek milyen különböző korszakai vannak, milyen olyan életszakaszok vannak, amin normál esetben mindenki végig megy, és ez a könyv ez összegezte, hogy milyen kihívásokkal kell egy-egy életszakaszban, és azon belül is akár egy-egy adott élethelyzetben megküzdenünk. És nem csak a kihívásokat mutatta be, hanem elmondta a legfontosabb jellemzőket is, hogy mivel, mi jellemzi azt az embert, aki éppen abban az életszakaszban küzd. Így a csecsemő kortól egészen az időskorig. És a könyvnek a végén volt egy ilyen összegzés, ahol a könyv szerzője kérdések formájában fogalmazta meg, hogy mi az, ami leginkább az adott életszakaszban benne lévő embert vezérli. Mi az, ami motiválja az embert, amikor éppen mondjuk kamasz, vagy fiatal felnőtt, vagy nyugdíjas. Mindegyik életszakasznál, életszakaszhoz hozzárendelt egy kérdést, hogy mi az, ami motiválja az embert abban az életszakaszban. Mi a legmeghatározóbb kérdésünk. És valóban fontos újra és újra kicsit így tekintenünk az életünkre, hogy vajon nekem most, ahol most tartok, akár abban az életszakaszban, amit éppen megélek, vagy ha még közelebbről nézzük az életünket, abban az élethelyzetben, amiben az elmúlt napokban voltam, vajon ezekben mi az a kimondott, vagy akár meg sem fogalmazott kérdés, amire én keresem a választ, ami úgy visz, ami motiválja a döntéseimet, a tetteimet. És feltehetjük ezt úgy is, ezt a kérdést, hogy mi az a kérdés, amire akár most 2025 húsvétján, nagy hetében keresem a választ. Felolvastuk az előbb Jézus szenvedés történetének a, hát még éppen nem a kezdete, de közvetlenül az előzménye. Azt olvastuk, hogy Jézus itt kezdi meg az utolsó útszakaszt az életében. És négy szereplővel találkoztunk ebben a szakaszban. Ott volt Jézus, a főpapok egy kicsit arrébb, egy másik épületben. Aztán ott volt egy névtelen asszony, aki drága olajjal megkente Jézust. És ott volt Jézusnak a legközelebbi barátai és a 12 tanítvány. És érdekes lenne külön-külön egyesével is megnéznünk ezeket a szereplőit a mai szakaszunknak, de most arra hívlak titeket, hogy azt keressük, hogy mi az, ami ezeket az embereket, ezeket a szereplőket összekötötte, és úgy, ahogyan az előbb felsoroltam ezeket a kérdéseket, hogy vajon mi az a kérdés, amire ők próbáltak választ adni, ami motiválta őket a cselekedeteikben. Csoportosítani is tudjuk ezeket a szereplőket, és azt gondolhatnánk, hogy az lenne a természetes, hogy Jézus és a tanítványok ugyanarra a kérdésre keresik a választ, de ebben a mai szakaszunkban azt látjuk, hogy ez nem így van, hanem Jézus tanítványait a főpapokkal kell a kérdéseik szerint most egy csoportban látnunk, egy csoportban kicsit jobban megnézzünk, és ez kicsit talán nehezebb is megértenünk, hogy kerülnek úgymond egy kalap alá a Jézust üldöző főpapok és a Jézust követő tanítványok. De hogyha megnézzük közelről, hogy vajon mi az, ami tényleg motiválta ezeket az embereket, mi volt a céljuk, akkor azt látjuk, hogy az egészen más, mint ami mondjuk Jézusnak és annak a névtelen asszonynak a célja volt. A főpapoknak és a tanítványoknak úgy lehetne megfogalmazni a kérdésüket. Most szándékosan befejezetlen formába fogom először csak ezt megfogalmazni, hogy hogyan lehet elkerülni. Hogyan lehet valamit elkerülni? Lehet, hogy különböző dolgokra gondoltak ők, de mégis ez volt, ami őket motiválta, hogy hogyan lehet valamit elkerülni, amit szerintük el kell kerülni. És hogyha megnézzük velük kicsit szembeállítva Jézust és ezt az asszonyt, akkor viszont azt látjuk, hogy az ő kérdésük az volt, hogy hogyan lehet szembenézni azzal, amivel szembe kell nézni, amit nem lehet elkerülni, ami elől nem jó elmenekülni. Hogyan lehet igent mondani Isten akaratára, hogyan lehet felkészülni arra. Ma este arra hívlak titeket, hogy erre a két kérdésre figyeljünk, erre a két hozzáállásra figyeljünk, és keressük meg benne, hogy vajon én, aki most itt vagyok, nekem melyik az, amelyik jobban a kérdésem, melyik az, amelyik leginkább leírja azt, hogy hogyan állok hozzá az én éppen aktuális élethelyzetemhez. Az első kérdésünk tehát az, hogy hogyan lehet elkerülni. Ja, akkor szoktunk így kezdeni egy kérdést, amikor valami olyannak a küszöbén állunk, amitől félünk, vagy amit nem szeretnénk átélni, amit tanácsosabbnak tartanánk kikerülni. És ez egy nagyon erős motiváció, amikor egy ilyen élethelyzetben vagyunk, amikor ezzel a kérdéssel találkozunk, hogy terveket készítsünk, hogy stratégiákat alkossunk, hogy szervezzünk, hogy jól felkészüljünk arra, hogy tényleg hogyan lehet elkerülni azt, amit el szeretnénk kerülni. És azt is mondhatjuk, hogy alapvetően ez egy jó hozzáállás az esetek többségében. Szükség van arra, hogy ez kialakuljon bennünk igazából az élet folyamán, hogy fel tudjunk készülni, hogy ha egy nehéz út van előttünk, akkor képesek legyünk felmérni arra, hogy hogyan lehet kevesebb sérülést okozni magunknak, vagy másoknak. Ez alapvetően egy jó gondolkodásmód is lehetne, hogy hogyan lehet elkerülni valamit. De akkor miért állítjuk most mégis szembe ezt Jézusnak a hozzáállásával, Jézusnak a gondolkodásával? Hol a baj? Hát a baj akkor történik, amikor akár elővigyázatosságból, akár mondjuk a saját terveim, céljaim megvalósítása érdekében úgy tervezek és úgy próbálom igazítani az életemet, hogy közben igazából Istent próbálom kikerülni. Isten az, akit próbálok valamiért mellőzni az életemben. Észre sem veszem, és megtörténhet ez. És ez lehet, hogy egy kicsit ijesztő gondolat, de mindjárt meglátjuk, hogy hogyan lehet ide eljutni, vagy hogyan találhatjuk magunkat egy ilyen helyzetben, hogy azt próbáljuk elkerülni, hogy igazából Istent valamiben kövessük. Mert hogyha megnézzük ezt a mostani történetet, akkor kézenfekvő, hogy hát nyilván a főpapok próbálták Jézust, úgymond, bocsánat, hogy így fogalmazok, eltenni lábalól, szerették volna, hogy ne kelljen vele közösséget vállalni, ne legyen vele több vita és gond. Náluk egyértelmű, hogy ők szerették volna elkerülni azt, hogy Jézus nagyobb hírnévre tegyen szert. De mi hogyan tudunk ebben rájuk hasonlítani? Hát úgy, hogy a főpapok és a tanítványok sem Istent akarták elkerülni, vagy Isten akaratával akartak szembe menni, hanem egyszerűen csak különböző forgatókönyveket próbáltak elkerülni. Azt olvastuk, hogy a főpapok például szerették volna elkerülni, hogy zavar legyen, hogy megboruljon az a rend, amit ők kialakítottak, amire ők gondosan figyeltek, amihez érdekük is fűzte, hogy ez a rend fennmaradjon. Szerették volna elkerülni a zavart, a bizonytalanságot, és szerették volna elkerülni azt is, hogy az embereknek a rossz hallásával vagy a kritikájával találkozzanak. Ugye az volt az utolsó megjegyzés az ő tervezésükkel kapcsán az evangéliumban, hogy nem szerették volna, hogy a Páska ünnepére érkező és valószínűleg Jézust ismerő zarándokok szeme láttára történjen mindez, ami történhet Jézus elfogatásakor. Szerették volna elkerülni, hogy legyenek olyanok, akik nem értenek egyet, mondjuk, vagy akik ne adj Isten fellázadnak az igazságszolgáltatással szemben. És azt látjuk, hogy a tanítványok is szerettek volna valamit elkerülni. Ők nem a zavart, nem a bizonytalanságot szerették volna elkerülni, hanem ők is valamilyen szempontból azt, hogy félreértsék őket és Jézust az emberek. Ugye az volt a rövid epizód ebben a mai szakaszunkban, hogy mikor Jézust megkeni ez az ismeretlen asszony egy drága kenettel, akkor a tanítványok azt látják, hogy ez egy pazarlás. És azért pazarlás, mert lett volna jobb felhasználási módja is annak az olajnak, vagy még inkább annak az olajnak, amit érte lehetne kapni a piacon. Ők azt látták, hogy ezzel lehetne segíteni a szegényeknek. És miközben ez egy nagyon jószívű, jótékony hozzáállás is lehetne, a közben érezzük, hogy valami nagyon félre csúszik. Hogy emögött is ott tud lenni az a vágy, hogy aztán lássák is az emberek azt, hogy mi mennyi embernek segítünk. Vagy hogyha hallanak arról, hogy Jézus milyen ajándékokat fogad el, nehogy azt gondolja, hogy őt mondjuk meg lehet vesztegetni, vagy hogy ő, valójában ilyen ajándékokért cselekszik. Ők is félhettek attól, hogy vajon mit fognak szólni hozzá mások, és ők is gondolhattak arra, hogy hogyan lehetne minél inkább jól építeni a hírnevüket. Hogy fog ez engem érinteni? Mit fognak rólam gondolni? Hogy lehet a lehető legjobban kijönni ebből a helyzetből? Ezek a kérdések mind-mind ott lehettek, ott vannak ezek mögött, a cselekvések mögött. Emberi ügyeskedések, trükkök és cseles megoldások. Ugye a vallási vezetőket azt látjuk, hogy miközben ők képviselik az igazságot a nép körében, és őnekik kell azt az igazság szolgáltatást is végezniük, aközben ők cselhez folyamodnak. Mivel nem az ő oldalukon van az igazság, cselhez folyamodnak, és nem számít az, hogy azért, hogy nekik az érdekük rendben megmaradjon, azért ők torzítanak azon, elferdítik akár azt. A lényeg, hogy jól jöjjek ki abból a helyzetből, amiben benne vagyok. Féligasságok, ilyen kétes megoldások, emberi ügyeskedések. Ezt látjuk itt is, és ezekhez nyúlunk mi is, amikor nem Istenben bízva próbálunk megoldani egy helyzetet. Mert persze vannak olyan helyzetek, ahol azt érezzük, hogy kicsúszik a lábunk alól a talaj. Amikor úgy érezzük, hogy felborul a rend, amit szépen igyekeztünk kialakítani. A főpapok is erre törekedtek, és nagyon szentnek tűnik az ő törekvésük, hiszen nem akarták, hogy az ünnepet megzavarja az, ami itt folyik. Az viszont már nem zavarta őket, hogy az ünnep előestén, vagy előzményeiben ők arról gondolkodnak, hogyan lehetne törvénytelen módon megölni valakit. Ez belefér. Belefér. Belefér minden, de legalábbis több minden, hogyha azzal úgy érzem, hogy elkerülhető valami, ha azzal úgy érzem, hogy megvédhetem akár a hírnevemet, vagy megmenekülhetek valamilyen bizonytalan élethelyzettől. A tanítványok is szembe helyezkedtek itt Jézussal, és azért ők sem nyíltan tették ezt először. Ugye úgy olvastuk, hogy Jézus az, aki észreveszi igazából, hogy miről tanakodnak a tanítványok, észreveszi, hogy igazából hogyan viszonyulnak ahhoz az asszonyhoz. És azt látjuk, hogy a tanítványok már rég túl vannak azon, hogy megkérdezzék, hogy rákérdezzenek ennél az asszonynál, hogy miért teszi ezt, vagy mi az ő motivációja. Túl vannak azon is, hogy valamilyen építő kritikát fogalmazzanak meg. Jézus, amikor megszólítja a tanítványokat, már azt mondja, hogy miért bántjátok őt? Miért bántjátok ezt az asszonyt? A tanítványok azt gondolták, hogy itt valami súlyos tévedés történik, hogyha ezt engedik. Sok szegénynek segíthettek volna, ami még emelte volna Jézus dicsőségét, meg az ő dicsőségüket is. Tekinthettek úgy erre a helyzetre, hogy ez egy kihagyott nagy lehetőség. És valóban a legfájdalmasabb az egészben az, hogy mindkét csoport, a főpapok és a tanítványok is azt gondolták, hogy igazából amit ők tesznek, az, ami Istennek tetsző. És ez egy nagyon erős figyelmeztetés Isten igéjében számunkra. Ők úgy gondolták, hogy amit ők tesznek, az Istennek tetsző, és pontosan ezért a céljuk az szentesíti az eszközt. Akkor egy-két lépést át lehet lépni, vagy ki lehet hagyni, sőt azt látjuk a tanítványok esetében, hogy valakinek a lelkébe is bele lehet tiporni, hogyha úgy gondolom, hogy nekem van igazam, ha úgy gondolom, hogy velem van Isten. Meg voltak győződve arról, hogy Isten is azt akarná, hogy elkerüljék azokat a félelmetes vagy vélt helyzeteket, amik előttük voltak. És jól tudom, hogyha ebbe a tükörbe úgy őszintén belenézünk mindannyian, akkor ebbe fájó belenézni, vagy nem könnyű belenézni. De pontosan azért van szükség rá, mert igen gyakran mi is azt gondoljuk, hogy ha már mondjuk évek óta hívő emberként élek, hogy akkor már sok mindent tudok, hogy akkor már hamarabb ítélkezek akár más felett, vagy akár hamarabb jutok arra, hogy megengedhetek magamnak dolgokat. létezik olyan fajta önbizalom, keresztény önbizalom, ami mögött viszont valójában az Istenben való bizalmunk hiány rejtőzik. Amikor nem bízom abba, hogy Isten az, aki meg tudja oldani a helyzetet, és ezért én keresek mindenféle emberi megoldást. Ha viszont Istenben bízom, akkor nem azt keresem, hogy például hogyan menthetném meg magamat. Akkor nem az érdekel, hogy mások mit fognak gondolni rólam. Akkor engedem akár azt is, hogy zavar és bizonytalanság legyen, hogyha ezt a zavart és bizonytalanságot maga Isten okozza bennem. De nézzük meg akkor, hogy mi ez a másik kérdés. Jézus is, ez az asszony, aki bár névtelen, mégis mindenki ismerheti az ő tettét az evangélium miatt. Mi az, amire ők keresték a választ? Mi volt az a kérdés, amit őket motiválta? Ugye így fogalmaztam ezt meg, hogy hogyan lehet szembenézni azzal, ami előttük van. Jézus valóban nem arra kereste a kérdést, hogy hogyan lehetne megmenekülni ebben a helyzetben, hogyan lehetne elkerülni a keresztet, másként megoldani. És mielőtt így önmagunkban legyintenénk, és azt mondanánk, hogy igen, de Jézusnak azért mégiscsak könnyebb volt, hát ő maga a valóságos Isten is, aközben nézzük meg, vagy ha ez felmerülne bennünk, akkor nézzük meg jobban ezt a szakaszt, és magát a szenvedés történetet is, mert az ugyanúgy tanúskodik Jézusnak az emberségéről is. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy szükség volt arra a tettre, amit az asszony tett. Gyakorlatilag azt mondja, hogy jól esett neki. Jól esett neki az az ajándék. Segítette őt abban, hogy felkészüljön jobban arra, ami előtte van. Jézusnak sem volt könnyebb szembenézni azzal, ami rávárt. De miért tudott szembenézni vele? Azért, mert tudta, hogy Isten kezében van mindaz, ami történni fog. Nagyon fontos ezt észrevennünk, és ebben újra és újra megerősödnünk. Máté evangéliumának a 25. fejezete úgy végződik, illetve a 26. fejezete úgy kezdődött, amit már olvastunk is, hogy Jézus befejezte a tanítását, már mindent elmondott, amit nyilvánosan el szeretett volna mondani, és ekkor bejelenti, hogy két nap múlva, újból bejelenti, hogy két nap múlva gyakorlatilag az ő áldozatát fogják bemutatni, meg fog halni. És rögtön ezután olvassuk az evangéliumban azt, hogy a főpapok végleg eldöntik, hogy Jézust el kell fogni, és meg kell ölni. És nagyon fontos ez a sorrend, amit az evangélium kiemel. Azt emeli ki ez a sorrend, hogy ami elkezdődik Jézus szenvedés történeténél is, az Istennek a kezében van. A legnagyobb káosz, ami elszabadul, még az is úgy kezdődik el, hogy Isten irányítja az eseményeket. Jézus ebben az Istenben bízik. És ez a bizalom ad neki elég erőt ahhoz, hogy felkészüljön arra, ami előtte van. A főpapok és a tanítványok ügyeskedő, kárelhárító szervezkedéseivel szemben ott van Jézus, aki egyszerűen bízik Istenben, és engedelmeskedik neki. Nem menekül, nem arra törekszik, hogy hogyan biztosíthatná be magát, mert tudja, hogy valami olyan vár rá, amit Isten helyez elé az útján. És mivel ebben bízik, ezért tud egyenes lenni, ezért nem trükközik, és ezért ragaszkodik Isten igazságához. És ott látjuk mellette ezt a névtelen asszonyt is, akinek a tettét lehetne úgy is tekinteni, hogy ez egy valójában nagyon egyszerű tett. Egy olyan, mint egy ilyen szívesség, mint egy kedvesség, egy egyszerű ajándék. És ugyanakkor, miközben egyszerűnek tűnik az, ami történik, egy egyszerű szeretet vezérelte tett, aközben azt is látjuk, hogy milyen hatalmas értékű az, amit ő ad. Mennyire nagy lelkű. És Jézus meg is magyarázza, hogy miért olyan fontos az, amit ő tesz. Azt mondja Jézus, hogy a testemet készíti elő a temetésemre. És nem kell azt gondoljuk, hogy ő ezt valamilyen különleges módon megsejtette, ez az asszony, hogy ő ezt ilyen kijelentésként ő is megtudta volna, mint egy próféta. Elég annyit látunk benne, hogy ő egyszerűen azt tette, amit megtehetett. Azt látta, hogy a mester a haláláról beszél. A közeli haláláról beszél. Hogyha Jézus meg fog halni, akkor még most megmutatom, hogy mennyire szeretem őt, akkor még most megajándékozom. Hogyha Jézusnak a halálán jár az esze, és erre készül, akkor teszek valamit, ami egy kicsit enyhíthet a testi-lelki terhein. Nem akadékoskodik, nem gondolja túl, hanem egyszerűen mellé áll, és egy kis szakaszon elkíséri őt. Őszinte, egyszerű szeretet. És ez, hadd fűzem hozzá azt, amit én is személyesen így tanulok, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem kell azonnal megoldani. Ahol nem arra van szükség, hogy gyorsan terveket szőjünk, és megoldásokat keressünk, hanem vannak olyan élethelyzetek kapcsolatainkban is, testvéri kapcsolatokban is, amikor egyszerűen csak ezt kell tenni, amit ez az asszony tett, mellé állni annak, aki szenved, mellé állni annak, akinek nem arra van szüksége, hogy elkerüljön valamit, hanem inkább arra, hogy legyen elég ereje szembenézni azzal, ami rávár. Van, amikor erre van szükség, hogy egymás mellé álljunk, és ne megoldásokat keressünk. Nagy kontrasztokat találunk Jézus szenvedés történetében, és ez majd a következő napokban is talán még inkább előtérbe fog kerülni, de ez a mai bevezető szakasz, és arra hívja fel a figyelmünket, arra az örök kérdésre, hogy bízunk-e Istenben? Hogy bízom-e Istenben most? És azt látjuk az előttünk lévő szakasz alapján, hogy onnan tudhatjuk meg ezt egy kicsit jobban, hogy hogyan is állok ezzel, ha megnézem az én megoldási próbálkozásaimat. Hogy ügyeskedések, valamilyen önérdekek, vagy énféltés az, ami vezérel, ezek jellemeznek, akkor lehetséges, hogy még nem bíztam egészen rá magamat. Vagy hogyha fontosabb nekem, hogy egy-egy döntéshelyzetnél mások mit gondolnak majd rólam, akkor szintén lehet, hogy még hiányos a bizalmam. De ott lehet a kérdés, hogy jó, de akkor mit tegyek? Mit tegyek azért, hogy ez a bizalom erősödjön? Mit tehetek? Kedves testvéreim, ez az egész nagy hét is erről szól, hogy nézzünk Krisztusra. Nézz Jézusra, arra Jézusra, aki úgy szeretett téged, hogy önmagát adta érted. Nézd azt a Jézust, aki jobban féltett téged, mint önmagát. Aki, amikor lehetősége lett volna rá, mert ilyen is van a nagy hét történetében, amikor lehetősége lett volna rá, hogy elmeneküljön, akkor sem menekült el. Azért, mert meg akart menteni téged és engem. Nézd arra az Istenre, aki a legnagyobb káoszban is kézben tartja az eseményeket. És gondolj arra, hogy bármi az, ami elől akár most próbálsz elmenekülni, vagy úgy érzed, hogy azt el kellene kerülni, hogy ez a félelmetes élethelyzet is akár nem lehet olyan félelmetes, és nem lehet olyan súlyos, hogy az veszélyeztesse azt a kincset, amit Jézusban kaptál. Mert vele Isten országát kaptad meg. Az örök, elvehetetlen közösséget Istennel. Szabadulást és gyógyulást. Bűneidre örök bocsánatot. Ezt nem veheti el semmi, amitől félnél. És nem lehet semmi ennél fontosabb. És hogyha olyan Istened van, aki ennyire szeret, akkor az ő véleményére száll, az ő véleményére építs, és ne azzal foglalkozz, hogy mások esetleg mit gondolnak rólad. Kedves testvérek, ez a mai ige tehát a bizalmunkat kérdezi, az Istenben való bizalmunkat, de egy utolsó gondolatot, vagy egy megjegyzést még hadd fűzek hozzá az elhangzottakhoz, ami kicsit árnyalhatja, vagy segítheti a tovább gondolásunkat. Az Istenben való bizalom, amire bíztat minket ez a mai szakasz is, nem zárja ki azt, hogy felelősen megpróbáljunk felkészülni az előttünk lévő helyzetekre, hogy felelősen megtegyük azt, amit tennünk kell. Nem bizalmatlanság, hogyha kellő figyelemmel próbálok elkerülni katasztrófákat, ha próbálok elkerülni felesleges félreértéseket, összeveszéseket, megsértődéseket. Nem erről van szó, nem így kell értenünk ezt a két kérdésnek a szembeállítását, hanem arra próbáltam felhívni ma Isten igéje alapján a figyelmünket, hogy különbség van aközött, amikor valamit azért teszek meg, mert nem bíztam igazán Istenre magamat és az életemet, és aközött, amikor hiszem, hogy ő a kezében tartja az életemet. És ha hiszem, hogy ő a kezében tartja az életemet, ha ez a bizalom megerősödik bennem, még akkor is szükség van arra, hogy amit viszont emberileg meg kell tegyünk, azt megtegyük. Isten legyen az, aki ebben erősít minket, és aki arra is elsegít, hogy egymást is tudjuk ebben segíteni. Amen. Fennállva folytassuk imádsággal. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy most kicsit te kérdeztél tőlünk, te kérdezted meg tőlünk, hogy tudunk-e bízni benned, és úrunk, te látod a szívünket, hogy bennünk valóban a saját egyéni élethelyzeteinkben most vajon azt keressük, hogy hogyan lehetne elkerülni forgatókönyveket, vagy azt, hogy hogyan lehetne szembenézni bizonyos élethelyzetekkel. Úrunk, elismerjük előtted, hogy nagy szükségünk van bölcsességre, hogy felismerjük azt, hogy mikor melyik a helyes kérdés. Kérünk téged, hogy adj nekünk erőt, amikor valamin végig kell mennünk, hogy akkor a félelem miatt, vagy a aggodalmaink miatt ne próbáljuk lerövidíteni azt az utat, vagy ne keressünk kerülő utakat. Segíts, Úr Jézus, hogy végig tudjuk járni ezeket az utakat, amiket te adsz elénk. És ugyanakkor te tégy minket bölcsé arra is, Urunk, hogy amikor viszont arra van szükség, hogy megtegyünk bizonyos lépéseket, akkor, és amikor nagyobb felelősséget teszel a mi vállunkra, akkor ez arról se próbáljunk kibújni. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ebben a nagy hétben téged is szemlélhetünk, ahogyan te szembenéztél a kereszttel, ahogyan vállaltad azt értünk, azért, mert szerettél és szeretsz minket. Köszönjük ezt neked, és kérünk, hogy add, hogy ez a te nagy áldozatod arra bátorítson minket is, hogy egyre jobban rá tudjuk bízni magunkat. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, add, hogy egyre elkötelezettebben tudjunk követni téged. Könyörülj meg országunkon, népünkön, könyörülj meg családjainkon is. Hadd tapasztaljuk meg, hogy jelen vagy az életünkben. Amen. Gyertek, imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Most pedig induljunk a következő énekkel otthonainkba, a 771. számú énekünket énekeljük, a 771. számú énekünk mind az öt versét, Velem vándorló utamon Jézus.